Úgyhogy a mai ige hirdetés alapigéje a 98. Zsoltár első verse, énekeljetek az Úrnak új éneket. Én azt gondolom, meg itt a mi kis csoportunkban is láttuk, hogy az énekléshez egészen különböző módon tudunk viszonyulni. Nyilván függ ez a neveltetésünktől, hangunktól, zenekultúránktól, bátorságunktól, sok-sok mindentől. Engem azok a kérdések foglalkoztattak, hogy mi is tulajdonképpen az ének, mivel ének, csak a hangunkkal éneklünk-e, milyen a dallamunk, az életünk dallama, egy kicsit átfogalmazva, milyen nótát fújunk, szoktunk-e énekelni Istennek, mit és hogyan, és végül mit is jelenthet az, hogy énekeljünk az Úrnak új éneket. Zavarban vagyok, mert jól képzett emberek előtt beszélek, úgyhogy utána néztem, hogy mi is az ének, mert voltak elképzeléseim arról, hogy mi az ének, és egy lexikonban ezt találtam, hogy az ének az a cselekvés, amikor az ember hangszálaival dallamot képez. Hát ezzel nem vagyunk beljebb a történetben. Azt mondom, már magamtól is tudtam, hogy van vokális zene, az emberi hang által képzített dallam, és van az instrumentális zene, ami a zeneszerszámokkal történik. Sokkal mélyebben izgat az, hogy miért is éneklünk. Mert azért az nagyon homályosan ott van bennünk, hogy az éneklés, mint önkifejezési forma, mint ünneplés része, mint az emberi együttélés egyik, vagy emberi szórakozás, vagy együttélés egyik eszköze, az szinte egyidős lehet az emberiséggel. Nem tudom, hogy valakit, tehát nem úgy, hogy direkt iskolába éneket tanítottak, hogy tanítottak-e énekelni, de nyilván, amikor a gyerekeknek altatót énekelnek, vagy bármilyen más módon, úgy szinte a beszéddel együtt tanulunk meg énekelni. Aztán az, hogy nem éneklünk, mert rossz a hallásunk, az később alakul ki. Az már a szocializációnak, vagy egyéb traumáknak a következménye. Miért éneklünk? Miért alakulhatott ki az emberi cselekvésnek ez a nagyon meghatározó egyik eleme? Ilyeneket találtam, hogy az ének az megtisztítja a tudatot. És valóban, amikor éneklünk, akkor úgy nehéz elkalandozni és teljesen másra gondolni, mint amikor éneklünk. Valamilyen módon, még ha nem is követjük azt ének szövegét, de nehéz eközben valami teljesen máson kalandozni, másfelé kalandozni a gondolatainknak. Az éneklés rendet visz a káoszba, mondta az egyik gondolkodó. És az éneklés táplálja a lelket. Tehát ilyen gondolatokat találtam, és azt kell, hogy mondjam, hogy van benne valami igazság, hogy ez valahol az embernek a harmónia, rendezettség utáni vágyát kifejezi, ezért boldogulok én nehezen a 20.-21. századi zenével, de ez lehet, hogy az én problémám. És néhány ének jutott eszembe, ami mind-mind nagyon ismerjük, és mindegyiket, ha elénekeljük, akkor megtapasztaljuk ezeknek a dolgoknak a valóságát. Például, Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Meg vagyok bántva, hogy nem énekeltétek velem, de ez mindegyikünknek valahol nagyon mélyen összekapcsolódik 1848-szal, a szabadságharccal, és függetlenül attól, hogy mennyit tudunk arról, hogy kik voltak a tábornokok, hogy mi vezetett a világosi fegyverletételhez, hogy igaza volt-e Görgeinek, vagy nem volt igaza, de ennek az ének, tehát ez alatt az ének alatt összetartozás érzés születik. Megpihen a lelkünk, és valahol nagyon mélyen egy nemzeti identitásunkhoz köze van. De ha azt énekeljük, hogy ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer virágba borulnék, nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Ezt az éneket a magyar társadalomnak garantáltan csak egy rétege énekli. És aki ezt énekli, annak azonnal eszébe jut az utolsó verszak is, ami így hangzik, hogy
ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek.
Az ének valahol nagyon mélyen, az éneknek valahol nagyon mélyen köze van a lelkünkhöz, az identitásunkhoz, ahhoz, akik vagyunk. Én mindig figyelem magam, hogy ezt az éneket csak nagyon speciális helyzetekben éneklem, hogy ezt nem biztos, hogy mindenki ismeri.
Ki Isten ének átad mindent, s bizalmát csak beléveti, az csodaképpen őrzi itt lent, inség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fővényre épített.
Ez a református énekes könyvdal éneke, és mindig akkor éneklem, amikor valami belső lelki döntés születik meg bennem, valahol a személyes kegyességemhez nagyon mélyen hozzá tartozik ez az ének. Mindezek arra az illusztrálására lettek volna jók, ha énekeltétek volna velem, hogy az éneklésnek nagyon-nagyon mély köze van a lelkünkhöz, az identitásunkhoz, a saját valónkhoz kevesebb köze van a hangunkhoz. Mert mindig fölmerődik az a kérdés, hogy csak a hangunkkal énekelünk? Csak a hangunkkal képes a lelkünk egyfajta dallamot játszani, melódiát megszólaltatni, az identitásunkat, az önazonosságunkat kifejezni? Egyszer egy asszony mondta nekem, az idős asszony, az már régen elhunyt édesanyjáról, hogy ahogy az anyám a konyhában mozgott, annak liturgiája volt. És annyira megjegyeztem ezt a mondatot. Azt is mondhatta volna, hogy annak szent dallama volt, mert lényegileg ezt mondta. És őszintén arra gondolok néha, amikor a konyhában mozgok, hogy ennek nincs liturgiája. Vagy egy idős férfiről mondta azt a lánya, hogy az ő apja csak úgy olvasott Bibliát, hogy nem ám úgy, ahogy én például ágyban, pizsamában, hanem hogy fölöltözött, nyakkendőt kötött, volt egy ilyen olvasó állványa, amin volt egy nagy bibliája, és abban azelőtt állva félhangosan olvasta a Szentírást. És sokszor gondolok arra, hogy a formalitásnál több volt ebben. Az Isten igényének valami nagyon mély tisztelet, de most független attól, hogy mit gondolok én erről a formalitásról, mégis van ennek egy üzenete, egy dallama, egy liturgiája, ami bennem például tiszteletet kelt. Az egész lényünknek, életünknek van egy dallama. És ebben az az érdekes, hogy ez legtöbbször nem mi halljuk, hanem a környezetünk hallja. Mint ahogy a mellettünk élő, vagy a velünk beszélő, vagy a velünk valamilyen módon közösséget gyakorló embernek a dal, élete dallamát, mi is mindig kihalljuk, megértjük. Tegnap két viszonylag hasonló korú asszonnyal beszéltem hosszám. És úgy visszagondolva megállapítottam, hogy az első az vibrált. Tele volt kérdésekkel. Hitbeli kérdésekkel, magánéleti kérdésekkel, a gyerekeivel kapcsolatos kérdéseivel. Szerintem, ha összeszámoltam volna, nem számoltam össze az együtt töltött 4 óra alatt több száz kérdés hangozhatott el. És vibrált az egész ember. Ez volt a dallama. Délután beszéltem egy más valakivel, és ezt így visszanézve azt gondolom, hogy egy csendes fáradtság volt az ő dallama. Mert mindegyikünk énekel. Mert mindegyikünk lelke valamit énekel. Nyilván a ti e-mail ládáitok is tele vannak mindenféle ilyen, egyszer feliratkoztunk valami hírlevélre, és le se lehet iratkozni, hát különböző e-mailekkel. Van egy ilyen e-mail, hogy legyen ön is milliómos, ami nem a játék, tehát a tévéjáték, hanem ez egy ilyen hírlap folyam, és tele van azzal, hogy, és már háromszor próbáltam leiratkozni róla, hogy ha öntudatos, céltudatos, akkor sikeres lesz, pénzügyi sikerei lesznek, és tele van ezzel a dallammal, hogy ha kellően akarod, minden sikerül. És ezt úgy unom már ezt a dallamot, mert nem igaz. De ismerek valakit, aki miközben nagyon komoly áldozatot hoz másokért, mindig újra elmondja, hogy lúzer vagyok. Mert valakinek ez a dallama, hogy én lúzer vagyok. Vagy az a dallama, hogy nekem úgysem sikerül. Ez nekem úgysem sikerül. Én vagyok az örök vesztes. És ugye tudjuk, hogy ez azért is kárték, hogy mert maga, van ennek egy ilyen önbeteljesítő része, hogy magunknak mondjuk, de azért is nehéz ez, mert aki a környezetünkben él, az örökké hallja ezt a dallamot. Ha merjük, kérdezzük meg a környezetünktől, hogy mi a mi dallamunk. Lehet, hogy meg fogják mondani, legyünk erősek. Mindnyájan éneklünk valamilyen éneket, valamilyen dallamot, valamilyen hang nemben mindnyájan éneklünk. Na, innen indulva nézzük meg ezt a bibliai verset, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Mert hogy a mi életünk dallamát nem csak az ember, másik ember hallja. Ritkán gondolunk arra, hogy és szégyen szemrén azt gondolom, hogy ma az ezoterikusok ezzel többet foglalkoznak, hogy az életünk dallamának, és itt értjük a gondolkodásunkat, a beállítódásunkat, a környezetünknek küldött üzenetünket. Ők így mondják, hogy kozmikus kihatásai vannak. Én biblikusan hadd fogalmazzam így, hogy az Isten is hallja. Egyáltalán felé milyen üzeneteket küldünk? Olyan aranyos volt nemrégiben egy asszony, odajött hozzám, és azt mondta, hogy ugye tudod, hogy én a ti egyházatok ateista tagozatának vagyok a tagja. És mondtam, hogy üdvözöllek a csapatban. De nagyon, nagyon karakán volt ez a, sok üzenetet hordozott ez a kijelentése. Azt gondolom, hogy itt az Isten felé egy ilyen némaság van. Vagy nem is biztos. Mert lehet, hogy sok-sok mondat, sok-sok vágy, sok-sok gondolat, még ebből az ateista tagozatból is fölhangzik. Most hadd fogalmazzak kicsit patetikusan, de biblikusan, vagy bibliai szóhasználattal az Isten trónja elé. Ugyanakkor mennyi dac, lárma, lázadás, olykor hódolat, kérés, alázat. Hangzik el, talán nem is a szavunkkal, a lelkünkkel, az Isten felé. Mit jelent ez, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket? Van, amikor könnyű egy új éneket énekelni, amikor valami rendkívüli dolog történik. Itt a 98. Zsoltár elmondja, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Vannak az életünknek olyan pillanatai, vagy korszakai, amikor nem nehéz valami hálás hálát, vagy valami magasztalást kipréselni előlünk, mert tényleg meg kell állnunk, és azt kell mondani, hogy Uram, nagyon köszönöm ezt, tényleg tetted, köszönöm. Megváltozik-e ettől az énekünk alapvetően? Más lesz-e az életünk dallama alapvetően? Hosszú távon? Azt gondolom, hogy nem. Ezek azok a rendkívüli pillanatok, amik jó, hogy vannak, lehet belőle élni, lehet belőle táplálkozni, de valahol arra jók, hogy valami alapvető dallamváltozást idézzenek elő bennünk. Négy bibliai személyre gondolok, akinek megváltozott az élete dallama, és valami teljesen új üzenetet kezdtek el közvetíteni a környezetük felé. Az első, akire gondoltam, két férfi, két nő, hogy igazságos legyek, az első egy Jákob nevezetű úriember, akinek a Nekem jár volt a melódiája. Nekem jár az első szülöttség. Nekem jár az atyai áldás. Ugye ismerjük a történetet, ahogy becsapja a bátyát, becsapja az apját, aztán menekülni kényszerül, nekem jár a szerelmem. Na, náhogy jár. Szolgál is érte 14 évet, Ráhelér. Nekem jár a vagyon. Nekem örökké kérdés az a petyegetett bárányokkal való játszadozás ott a Szentírásban, de mégiscsak azt kifejezi, hogy hát szlengesen szólva lenyúlja a apósa vagyonát. Ezt nem lehet árnyaltabban kifejezni. Nekem jár! És ugye ismerjük azt, amikor egy embernek ez az élete dallama. Minél idősebb az ember, annál inkább hallja, amikor fiataloknak ez a dallama. És ha van benne alazat, akkor visszaemlékszik arra, hogy neki is volt ilyen korszaka. Ez a nekem jár. És akkor ez az ember találkozik a Jobbok révénél Istennel. Egy nagyon nagy csatát vív. Azt gondolom önmagával. Tehát, hogy ki is az az angyal, örök titok az ott a Szentírásban, hogy ki az az angyal, akivel Jákob viaskodik, és reggelre azt mondja, hogy láttam az Isten szélről szélre, és megszabadult az én lelkem. És ez az ember ezentúl valami teljesen más éneket, dallamot játszik a lelkével. Isten át is nevezi, ő úgy nevezi őt, hogy Isten harcosa. Nehezen tudnám megfogalmazni, hogy mi ez az új dallam, de valami ilyesmi, hogy felelősséggel tartozom a törzsemért, a családomért, az Isten ígéreteiért. Milyen hosszú út, amíg az ember, egy ember nekem jár, ez is amaz minden jár, ami az ember földi életébe kell, odáig, hogy felelősséggel tartozom. Olyan jó volt tegnap az egyik anyától azt hallani, hogy 27 éves a fia, és azt mondta, hogy már megnősülhet. Felelősséget tud vállalni. Jó, ha egy ember ide érik. A másik ember, akire gondoltam, Jákob fia József. A szerelmetett feleségnek a gyereke, fia, nagyon tehetséges ember lehetett, szép fiú is lehetett. Mi árad ebből a fiúból? Én mindenkinél jobb vagyok. Mindenkinél okosabb vagyok, tehetségesebb vagyok. Jár nekem az a cifra köntös, ugye a cifra köntös az, amit az apja adott neki, gyakorlatilag a törzsfőnöki köntöst megkaptam már ugye a 10 éve elején. Hogy lehet tönkretenni egy gyereket így? Hogy lehet ebből kigyógyítani egy gyereket? Hát Isten kigyógyította, mondjuk az eszközök azok nem voltak feltétlenül a helyükön, úgy, hogy a testvérei bedobták egy kútba, és alig menekült meg az élete, elkerül rabszolgasorsba, börtönbe kerül, ismerjük az életét. De ez a fiú, aki tényleg nagyon tehetséges. Tényleg valószínű korának egyik legtehetségesebb embere lehetett. Amikor 30 éves kora környékén kikerül egy nagy-nagy iskolából, és azonnal ilyen óriási pozíció emelkedésen megy át, ugye tudjuk, hogy Egyiptom második embere lesz, akkor teljesen, egy teljesen más dallamú emberrel találkozunk már. Valahogy így mondhatnám, hogy a szolgálatra született ember dallamával, ami talán így is fogalmazható, hogy felelősséggel tartozom. Olyan szép, amit a testvéreinek mond, hogy ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten terve jóra gondolta ezt fordítani, hogy sok nép életét megtartsa. Megtartónak született ez az ember, minden tehetsége erre szolgált. Aztán nézzük a bibliai nő alakokat is. A samáriai asszony jutott eszembe, aki ismerjük talán a történetet, délbe megy a kútra, közel-keleten délben nem megyünk kútra, nagyon meleg van, reggel hajnalban vagy az esti órákban megyünk a kútra. Miért is ment délbe a kútra? Azért, mert nem akart a többi asszonnyal találkozni, akik a szájukra vették volna, akik bizonyos megjegyzéseket mondtak volna neki, nem élt házasságban, már sok férfivel élt, vagy most nem élt házasságban. Mi is volt az életed a lama? Mi közöttök hozzám, és mi közöm hozzátok? Üzős értem bennem az, hogy úgy élek, ahogy akarok. Mi közöttök hozzám? Mi közöm? Ne. Aztán elkezd Jézussal beszélgetni, ő sem lehetett egy buszta asszony, teológiai kérdésekről beszélget Jézussal, hogy hol kell imádkozni, Jeruzsálemben, vagy a Garizim hegyén, ugye a szamáriaiak a Garizim hegyén imádkoztak, és a zsidók pedig Jeruzsálemben. Látszólag egy teológiai vitát folytatnak, már csak, hogy ne kelljen az asszony életének az érzékeny pontjáról beszélni, és amikor Jézus azt mondja, hogy 5 férje volt, és a 6. nem férjed, ez a te érzékeny pontod, és amikor Jézusban felismeri a mesiást, és abba hagyja, most így mondom, hogy az intellektualizálást, Anna Freud óta tudjuk, hogy ez egy nagyon komoly elhárító mechanizmus. Vagyunk itt páran, akiknek ez komoly kísértésük. Abba hagyja ezt az elhárítását, mert kénytelen, és felismeri Jézusban a mesiást, akkor ott hagyja a vödröt, és elindul a falu felé. És elkezdi hirdetni, hogy hát nézzétek meg, nem ez a Krisztus? Mi változik? Ez az asszony azt mondja, hogy van egy üzenetem, és mélyen közöm van hozzátok. A másik asszony, aki eszembe jutott, a szírofőníciai asszony. Ez egy kétségbeesett asszony. Nem nehéz az ő dallamát meghallani. Az én lányom az ördögtől gonoszul gyötörtetik. Én pár anyával, hát nem is pár, jó néhány anyával beszélgetve, azt gondolom, hogy nincs a női létnek annál nagyobb neheze, mint amikor látom a gyerekemet szenvedni, bajba jutni, baj felé menni, és bár neked nincs gyerekem, de milyen együtt tudok, érzem ezeknek az anyáknak a fájdalmát. Ami, hogy mindent megtennének azért. A harmadik beszélgetésem este telefonon egy ilyen anyával volt, akinek a szíve minden dobbanása ott volt azért, hogy a gyerekemmel legyen már valami. Na, ennek az asszonynak ez volt az élete dallama. Nem magáért küzdött, nem magáért harcolt, egy kétségbe esett fájdalmas kiáltás az élete dallama. És azt gondolnánk, és hogy Jézus azért ezzel szóba áll. És nagyon érdekes, hogy az asszonnyal bánik, ugye tudjuk, hogy elmondja neki, hogy hát nem küldettem, csak Izrael eltévedt fiaihoz. Hát ebb vagy, idegen vagy, pogány vagy. És olyan érdekes, ahogy ebben az asszonyban a kétség, mintha Jézus ugye megütné ezt a lelkének, ezt a kétségbe esett asszonyt, és ez megállítja, mintha abba hagyná ezt a kétségbe esett egyébként jós kiabálást, és azt mondja Jézusnak, hogy de az ebek is esznek, kapnak morzsalékot az asztal alól, de az ebek is esznek morzsalékot. És Jézus meggyógyítja ennek az asszonynak a lányát. A dallama az alázat és a hála dallama lesz. Olyan sok kétségbe esett anyának, persze könnyű nekem így kívülről látni, a kétségbeesés helyett, hangja helyett talán az elengedés hangját kéne megtanulni. Nem állítom, hogy ez egy egyszerű iskola, és mivel én nem vagyok beiratva ebbe az iskolába, nem is tudhatom, hogy mennyire nehéz. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Ez a vasárnapi igénk, és valahogy ezzel kell a lelkünknek, így mindegyikünknek együtt megbirkózni. És ugye eljutottunk oda, hogy a szánk énekel, vagy nem énekel, de a lelkünk biztos, hogy kiad valamilyen dallamot. Ezt a dallamot a környezetünk fogja, lereagálja, szereti, nem szereti. Nem is mindig ugyanazt a dallamot énekeljük, nem is mindig ugyanolyan tisztasággal, ezt erről sok mindent lehetne beszélni. De Isten igéje felszólít bennünket arra, hogy ami ebből a dallamból nem tiszta, vagy már nem aktuális, abban kezdjünk el egy új éneket. Én arra biztatnám a jelenlévőket, hogy fogalmazzák meg maguknak, hogy hogyan hangozna ez az új ének. Én megfogalmaztam, és hát szeretném is gyakorolni és énekelni. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Milyen össze vagyunk szerkesztve, Uram, veled és egymással. Észre se vesszük. Azt hiszik, hogy így egyénenként élünk, de folyamatosan egymás zajában és az általunk, egymás dallamában és az általunk kiadott dallamban és zajban kell élnünk. Adj meg bennünket azzal, hogy egyre harmonikusabb, egyre szebb, egyre föltisztultabb dallamunk legyen. Nem csak azért, mert a környezetünknek így jó, hanem azért, mert a lelkünknek így jó. És azért, mert ezzel tudunk téged dicsőíteni. Áldj meg bennünket, ezzel kérünk. Amen. Akkor...